Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Folytatjuk az egészségkódot. A vendégünk továbbra is dr. Kuroli Enikő, bőrgyógyász, patológus, szakorvos, és előbb ugye beszéltünk a sarlatánokról, a kuruzslókról, akik hát mindenféle esztétikai beavatkozásokat végeznek nagyobb tudás nélkül, és a bőrörök programba tartozó edukációs témákon szeretnék így végigmenni, nem fogunk tudni végigmenni, de az, hogy ugye itt a tetoválásokról miért kell, hogy szó essen, pattanásos bőrbetegségekről, a nemi betegségekről, és ezt az edukációt, ezt kiknek végzik.
Ugye a Semmelweis Egyetemen indult a bőrörök egészségprogram, ami nagyon egyedülálló kezdeményezés volt a részünkről. Egyébként a kutatók éjszakája egyik zajos sikere után ötlött fel a bőrklinika vezetőjében, hogy kellene egy ilyet indítani, és azóta is töretlenül, hát a Covid alatt álltunk, de utána is minden hónapban egy előre meghatározott pénteken 10 és 13 óra között 220 középiskolást látunk vendégül a bőrklinikán, és 6-7 10-20 perces előadás formájában a leggyakoribb őket érintő érdeklő témákat vesézzük ki. Ugye a kicsit óvatosan közelítik meg a biológia tanárok a különböző egészségnevelés, hogy ki kivel bújhat ágyba, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Ugye mi nem...
Bocsánat, azért érdekes, hogy végre eljutunk oda, hogy beszélünk róla, igen, meg lehet nyíltan erről beszélni, és most jön a PC, igen, ami felerősíti a cancel culture-t, és akkor szép elkezdjük öncenzúrázni.
Mert ugye a nemi betegségek azok, tehát mi nem mondjuk meg azt, hogy ki hova dugja, és, de azt mondjuk meg, hogy ha ide vagy oda dugod, akkor milyen következményei vannak annak. Tehát ez, ugye mi orvosok tartjuk az előadásokat, én azt gondolom, hogy elég hiteles személyiségként, ez most minden nagy képűség nélkül. És az első előadás valóban arról szól, férfi és női nemi szervek. És bizony ott vannak a szervek klinikailag, szép, nagy és kisebb képek formájában megmutatjuk a szerkezetét, a működését, és szó van bizony az menstruációról, szó van az erekcióról, szó van az orgazmusról, és így tovább. Én azt gondolom, hogy olyan szép csönd van mindig, amikor ezt a előadást örömt hallgatni tényleg, mikor a bevezető után ez az első, és úgy elcsendesednek, és az első mondatok után nagyon figyelnek, mert azt gondolom nekünk, aki volt iskolában egy kontyos védőnéni, hát a ilyet kezdett volna, halálra rögtük volna magunkat, bocsánat, de azzal, hogy egy kollega, férfi kollega ráadásul kiáll és elmondja, hogy bizony ahhoz érzelmi kapcsolat kell, és tehát még bele is szövi a kicsit így apukaként is, hogy mire kell figyelni, szóval nagyon-nagyon népszerű a program, és utána jön a fogamzásgátlás férfi-női oldalról, óvszer, egyébként vannak támogatói a programnak, ez teljesen ingyenes, amit csinálunk, és mi magunk sem részesülünk anyagi juttatásban, nyilván a munkaidőnkön belül történik az egész. Nagyon népszerű. Első mindig, amikor meghirdetjük, akkor fél év programját hirdetjük meg, és 24 óra alatt betelik az összes. Tehát van szeptemberi, októberi, novemberi, decemberi, minden hónapban egy meghatározott hozok, tele fulló.
De mindig más témában, igaz?
Nem, ugyanezek, csak mindig más hallgatósággal. Aha. Ugyanez a téma zajlik. Mindig van főbőrőr, én is például bőrőr vagyok, és van helyettesem, én mindig rendelkezésre állok, és nagyon szeretem csinálni, mert fiatalok között lenni nagyon jó, de mindig ugyanezek a témák vannak, csak Sárvártól Ózdon át az összes budapesti középiskola szinte már járt nálunk, illetve a visszatérő, ugye újabb és újabb osztályok öregednek ki idézőjelben ebbe a kategóriába, és elhozzák őket ugyanazok a tanárok újra és újra, és például egy Offszer márka is támogat minket, és például ajándékot tudunk adni az összes középiskolásnak a program végén, illetve már az elején megkapja a tanárnő. Fényvédő van benne, kézfertőtlenítő van benne, óvszer van benne. Én szerintem ez egy nagyszerű dolog. Na, visszatérve férfi és női szervek után volt a fogamzásgátlás, aztán szó esik valóban a tetoválás, testékszerek készítésének esetleges veszélyeiről.
Ez hány éves korban találja meg manapság a fiatalokat egyébként?
Többnyire középiskolások, de voltak már nálunk nyolcadikos osztály is. Igen.
A testrészerek is a tetoválás
kapcsán? Ja, most
hirtelen,
bocsánat, azt hittem, hogy a bőrörök egészségprogramot
nem,
kérdezed,
most
Robi.
Nem, kifejezetten a tetoválásnál. Hogy ez...
Hivatalosan 18 év alatt szülői beleegyezés igen. kell a tetoválás elkészítéséhez, utána már az sem. De hát a felnőtt korosztályban minden negyedik embernek van tetoválása, én úgy tudom. Kezdetben a döntően férfiak készítették maguknak, ma már ez azért a nők irányába is erőteljesen megmutatkozik. Igen. Én mindig el szoktam mondani, mert tanítom is ugye az egyetemen, hogy szerelemből soha ne tetováljunk. Tehát a szeretlek, Rozi, szeretlek, igen. igen. Aztán változnak az idők.
Elegánsan át lehet mindig igen. húzni, és újra tetoválni, láttunk már jelenét
is. Igen, filmekben is szokott ez téma.
És skalp gyűjtemény.
Igen, igen. Ami orvosi vonatkozása van a tetoválásnak, én mindig el szoktam mondani, hogy ha tetoválnak, csak olyan szalomba kell, vagy lehet menni, ahol van sterilizátor. Tehát a sterilizáló berendezés, mert a tetoválás...
Hogy lehet felismerni?
Hát rá kell kérdezni, meg tájékozódni
persze,
kell.
Persze, van, itt van ez a doboz, tessék.
Hát jó lenne, hogyha ez, de igazad van egyébként, hát, teljesen
nem,
igazad
nem, nem
van.
Nem tudom, hogy néz ki.
Abszolút, igen, hát egy nagy szekrényszerű ajtóval, amiben hatalmas, tehát magas hőmérsékleten előli ezeket a tűket, mert ugyanis ezek a tűk a festékanyaggal, ezek bizony az írhába hatolnak, és annak van vérellátása, és hát ugye az akut probléma, ugye a leggyakoribb, hogyha nem tartják be a sterilitási szabályokat, azt mondjuk az Orbánc. Tehát ezek a genkeltő bakteriális fertőzés, de gombát, van, aki már szifiliszt is kapott el, pedig nem szerelmeskedett a tetováló szalomba.
Wow.
Bizony, de a lényeg meg ennek ugye vannak krónikus hatásai, kis csomók jelentkezhetnek évekkel később, de ebbe most nem menjünk bele. A lényeg bőrgyógyászként, patológusként azért érdekes még a tetoválás, hogy azt mindenki legyen azzal tisztában, hogy az adott területén, hogyha ne adj Isten, mondjuk melanómája lesz, és a tetoválás és a melanóma lokalizációja ugyanaz a végtag, ugyanaz a testtájék, akkor a tetoválás állományából néhány év múlva nyirokerek elviszik a szemcséket, és az első útjukba eső nyirokcsomóba lerakják. Tehát ez nagyon érdekes, hogy fekete szokott lenni egy tetovált felkarú embernek az axilláris, tehát hónai nyirokcsomója, de nem a melanómától jó esetben, hanem a tetováló, a tetoválás
festékanyaga.
Így van, elviszi a nyirokerek.
Oké, de ennek milyen veszélyei vannak?
Magában nem látták még veszélyt, hogy ezt oda lerakja. Azt mondják, hogy egy kicsivel jelzettel magasabb a tetovált embereknek a limfóma előfordulása.
Ami?
Ami egy rossz indulat, ugye daganat, de erre sincsenek még nagyon sok adat, de ez az első, hogy a tetoválás hát az, hogy a nagysága vagy száma, ezzel nem vagyok tisztában, hogy mivel párhuzamosan, de emelte a valószínűségét a limfóma kialakulásának, de erre azért nincsenek még adatok. Nagyon népszerű a tetoválás, ez tény és való. Az is biztos, hogy a festékanyagnak a minősége is nagyon számít, tehát nem nagyon van, én azt gondolom, hogy felügyeleti szerve a tetoválószalonoknak, ANTS engedély kell, meg pénz egy tetoválószalon nyitásához, de nagyon fontos ez tényleg nagyon lényeges, hogy az Európai Uniós szabályozás a világon a legszigorúbb. Tehát, hogyha tetováló festéket rendel valaki, Európából rendelje, mert az tényleg megfelel a szabványoknak, megfelel az előírásoknak. Minden ezen kívüli az amerikai és az ázsiai az ennél sokkal liberálisabb és sokkal lazább. Tehát én azt gondolom, ez a kozmetikumokra is érvényes. Tehát ami EU-s kozmetik is rajta van, hogy az biztos tekinthető. De mondom, a festékanyagoknak az eredetére vonatkozóan is volt vizsgálat, tehát találtak olyat is, amit egy másik vonatkozásban karosszéria lakatos használ az autóra, és azt viszik az ember bőrébe.
Oly, hát, igen, ne találkoztál már?
Igen, hát cikkekben.
És az mit okoz azután?
Azt nem tudjuk majd még, hogy mit okoz. Magának a tetoválás elkészítésének akut és krónikus hatásai vannak, ugye az akutról beszéltünk, ez a fertőzések. A krónikus, nincs rá okokozati összefüggés arra, hogy valamit is, valamilyen rossz indulatú daganat kialakulásában szerepet játszana. Abban látjuk mi bőrgyógyászként a jelentőségét, hogy egy nagy mondjuk figurált tetováláson belül, ha van anyajegy, anyajegyben nem tetovál a tetováló művész, ezt tudjuk, hogy ki hagyja. De ugye újonnan jöhet még anyajegy egy fiatal embernek, és mondjuk a tetoválás állományában kicsit nehezebben vizsgálható, egy kicsit azban, olyan én patológusként mikroszkóban vizsgáltam már olyan anyajegyet,
hogy nehezebben fölismerhető is félelmezem.
Így van. Nehezebben fölismerhető, ha valamilyen változást mutat az az anyajegy, szóval ilyen vonatkozása van a tetoválásnak.
Mi a helyzet a testékszerekkel? Az előbb említettem a szépészeti vagy esztétikai
gyógypiercingekben. Hát én ezekkel a gyógypiercingekben én nem hiszek. Bevallom őszintén, az akupunktúra igen, tehát a kínai több száz vagy ezer éves története van az akupunktúrának, ebben én hiszek mindenképpen, de az, hogy gyógypiercinget berakok ide vagy oda, és akkor mostantól jobb lesz a jobb lesz az emésztésed, jobb lesz a vesefunkciód, én ebben nem hiszek. Hát a piercingek olyan értelemben ezek a inkább a ami inkább testékszer, és nem gyógyhatású, a fiatalok inkább azt használják ajakba, nyelvbe, köldökbe.
Mostanában orrba látom nagyon gyakran.
Igen. De ez nem gyógypiercing.
Nem, ezek csak ilyen testékszerek. Uh-huh. Gyógypiercingekről most láttam én is, ahogy ugye minden szakmának megvan a maga, hogy mondjam, sarlatánjai, meg, de tényleg van, és ez is nagyon borzasztó, hogy a táplálkozási tanácsadástól elkezdve a műkörmösön át a mindenkinek van szakértője, és olyan nehéz utána menni, hogy ez valóban, ez most csak megcsinál egy kéthetes tanfolyamot, azt kiírja magáról, és akkor fogadja a pácienseket, ez annyira veszélyes, és annyira elmozdult ebbe azért mindenki ugye, megélhetési.
Ez régen hogy volt?
Hát én szerintem sokkal kevesebb iskola volt, sokkal szigorúbb szabályok szerint kellett valamit elvégezni, és nem az, hogy ilyen-olyan tanfolyamok, ilyen, és ez nem feltétlenül államilag támogatott, de az emberek nem néznek utána. Én például az esztétikára visszatérve, ezt egyszerűen ki lehetne küszöbölni, az okfőnek van egy adatbázisa, ti megnézitek, akkor rákerestek a nevemre, ott van feketén-fehéren, hogy mikor végeztem, milyen szakvizsgám van, az érvényese.
Minek a rövidítése?
Ez az országos kórházi főigazgatóság.
Na, de ezt szerintem nagyon sokan nem tudják, tehát ez most egy
igen.
kis közszolgálat ide, hogyha esetleg igen. valaki...
Tehát olyan... ha ilyenen gondolkodik, akkor feltétlenül én ezt szoktam javasolni a saját követőimnek is a közösségi médiában, hogy tájékozódjanak mielőtt. Hát ez azért ez egy olyan komoly beavatkozás, ez nem egy füllyukasztás, amit elvisszük a gyereket, hogy a kislányunknak legyen fülbevalója.
Gondolom, és azért figyelni kell, tehát hogy azt se csinálja bárki.
Igen.
Kicsit visszatérünk a szexuális dolgokra, mert egy posztodban azt láttam, vagy elmondod egy posztban, hogy van egy ilyen urbán legenda, mely szerint a szifilisz már nincs.
Igen, nagyon nagy
tévedés. Egyrészt miért alakult ki ez a tévedés, ez a közhiedelem?
Mert lehet, hogy már majdnem eljutottunk oda, hogy majdnem nem volt, de most már megint nagyon van.
Így van.
Miért kell erről beszélni ma? Milyen arányban terjedhet a szifilisz? Miért gondolták azt bárki is, hogy ez így elmúlik, vagy mitől tud egy ilyen betegség megszűnni?
Én szerintem ennek több oldala van ennek az éremnek. Egyrészt a korábbi időszakban hát talán a szexuális magatartásnak jobban korlátok közé volt, magatartás jobban korlátok közé volt szorítva. Én azt gondolom, hogy akkor is volt nyilván megcsalás, meg akkor is volt promiszkuitás, hogy ez a bioszex hűvel, fával, de a lényeg, hogy én most is abban hiszek, ugye egy hűségen alapuló kapcsolatban nincs szifilisz. Tehát ott valaki kikacsint. A szifiliszt egy baktérium okozza, egy spirohéta, az a neve, hogy treponéma pallidum, és kitűnően flamingóta gyógyítható a kristályos penicillinnel, amit egyébként fenékbe adnak injekció formájában, nagyon fáj állítólag, ugye ez a büntetés része a dolognak. Van szifilisz, mert a szexuális magatartás olyan, hogy nagyon könnyen létesítünk manapság szexuális kapcsolatot.
Igen.
Nem kér igazolást, hogy neked negatív a véred, és nincsen benned baktérium. Ami meg a felismerést illeti, ugye a behatolás helyén a szifiliszes ott képződik egy seb. Ez lehet a pénisznek a vége, lehet a női nemi szerv, új vég, száj üreg, száj zug, és így tovább. Ez az első fázisa a szifilisznek, ez meg fog gyógyulni. És ez, amikor ez meggyógyul, tehát addig nem megy el.
Okay.
Így van, hogy meggyógyul. De aztán lesz majd egy fájdalmatlan nyirokcsomó esetleg, és aztán a második stádiumban meg kiterjedt bőrtünetek vannak. És sokan
fájdalommal
ekkor...
járnak ezek a tünetek?
Nem, nem igazán. A bőrtünetek az meg olyan sokféle, hogy a szifiliszt a bőrgyógyászat majmának hívják, mert mindent tud utánozni. Tehát a foltos hajhullástól elkezdve a kiterjedt bőrtünetek kiütésig mindent. A lényeg, hogy ezt meg kell előzni, hogyan legjobban, ugye a fiataloknak is elmondjuk, gumiófszer használata. Ez nem csak a szexuális úton teredő fertőzések ellen, hanem a nem kívánt terhesség ellen. Mert erről is beszélhetnénk, hogy nincs nagyobb tragédia, mint a gyereklányt látni abortuszra menni. Ezt mind meg lehet előzni gumiófszer használatával.
Mekkora egyébként a ma a fiatalok körében a hajlandóság az ószer használatára?
Én azt gondolom, hogy egyre több. Én azt gondolom, hogy egyre több.
Látni, hogy nyilván volt 10 éve, 20 éve, és
hát
milyen ma.
Sajnos adatot nem tudok mondani. Azt gondolom egyébként, hogy ez úgymond szabadabb világ. Tehát nem feltétlenül, inkább a felvilágosítás erejében hiszek, mert a baktérium ugyanúgy viselkedik, mint 20 éve, 30 éve, csak mi emberek, vagy nem tudom, a neveltetés, vagy nagyon sok mindentől függ, hogy egy fiatalnak átfut-e az agyán, hogy én most egyrészt első randin nem, de jó, én nem akarok ebben a nagyon, tehát tényleg nem akarok egy nagyon konzervatív anyaként megnyilvánulni, de abban is benne van, hogy felelőtlenül mennek bele, meg abban is, hogy vált, ugye, hogyha valami nem, ágyba bújik vele, jó, majd akkor 3 hét múlva vége, akkor újra ismerkedik, szóval a ismerkedési szokások, akkor például régen, amikor valakiről szifilisz kiderült, akkor kontaktus kutatás volt. Tessék megnevezni, hogy kivel, a Rozival, a Marival, a nem tudom kivel, ma már nincs ilyen.
Nem tudják a nevét?
Például Nick nevet mond. Nem tudja ki. Meg volt hatóság, aki kiment érte. Ugye van a film is, a Gáspár Sándor meg a Papver, amikor eltévesztik a szifiliszes behívót, más dobban dobják be. Zseniális film. Szóval a lényeg, hogy... volt rá apparátus, aki ezeket felgöngyölítette, már nincs ilyen. Nincs ilyen.
Közösségi médián vissza lehet a nickname.
Borzasztó.
Most ennyire egyszerűen gyógyítható is?
Igen, igen, abszolút.
És hogyha ez igaz, akkor miért tartja a köznyelv, vagy a közgondolkodás ez magát a szifiliszt ilyen borzasztó, súlyos?
Mert a harmadik stádium, igen,
fázis.
A neuroszifilisz, amikor már a gerincvelői folyadékban bent van ugye hát Munkácsi. A legszebb fotókat, szóval festményeket, ő neki neuroszifilisze volt, iszonyatos főfájással, tünetekkel. Egyébként most is van neuroszifiliszes páciens a Berkeley-klinikán.
És ebben a fázisban már gondolom nem gyógyít, vagy még ebben a fázisban is.
Lehet. Csak hát ez azért már oda kell figyelni, meg társszakmák bevonása.
Ez már neurológia, meg sok.
Meg szemészet. Olyan is van, hogy elkezd nem jól látni. Tehát a kollégáknak a továbbképzésében ez is mindig szerepet játszik a bőrgyógyász részéről, hogy mondjuk azzal, hogy elkezd homályosan látni, és nem gondolnak rá. Vagy fájdalmatlan nyirokcsomó kioperálja, és azt hiszik, hogy limfóma, holott csak egy vérvétellel, egyébként egy sima vérvétellel, szerológiával meg lehet állapítani valakiről, hogy szifiliszes vagy nem.
Mi a helyzet a HPV-vel?
A HPV ugye az oltásnak köszönhetően, ahol most már államilag a 12 éves lányokat oltják, illetve ajánlják a fiúknak is, ennek megfelelően a visszaszorulását látjuk, hál' Istennek. Ugye a HPV a leggyakoribb, gyakorlatilag STD, és szintén ugye szexuális úton terjedésben a leggyakoribb, az egyik leggyakoribb kórokozó, és a méhnyakrák, illetve a péniszrák kialakulásában, garatrák kialakulásában szerepet játszik, de visszavonulóban van, és ennek mi őszintén örülünk. Ez egy nagyon jó oltás, ugye 9 komponensű, illetve fiúknak is javasolják, de még a szexuális élet megkezdése előtt javasolják.
És ha valakinél az oltás nélkül mégiscsak ez kiderül, akkor utólag lehet valamit kezdeni ezzel? Vagy?
Gyógyítható, igen. Ugye magát a kondilómát például lehet gyógyítani. Hát azt mondja, hogy most az ideggyökökben ott marad, vagy nem, állítólag egyes vélemények szerint ott marad, de gyakorlatilag a magát a bőrtünetet, a kondilomát lehet eradikálni.
Meg ráoltani gondolom erre se kéne.
Nem.
Na. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Hasznos volt.
Hű, mennyi téma maradt még.
Hát, nagyon sok.
No, az a jó, hogy még jövő héten is tudjuk nyomni. Dr. Kurali Enikő bőrgyógyász, patológus szakorvossal, szemmel vezetem bőrnemikortani és bőrönkológiai klinikai főorvosával beszélgettünk. Robert, neked is köszönöm a mait.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
És köszönjük a kedves hallgatóknak is, ez volt az Egészségkód. További jó rádiózás, szép napot, viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.